Földgömb, a megismerés kalandja.
Folytassuk a közös rádiózást Monitor délután, itt a Trend FM-en, csütörtök van 16:30 környéke, ilyenkor jön a földgömb rovat, és nagyon aktuálisak vagyunk a lapszámmal is, mert nagyon friss a lap, az újság, és azt gondolom a beszélgetéssel is, Szigeti Ferenc Alberttel beszélgetek, aki geográfus, település és területfejlesztő, az írás címe pedig Zöld homlokzatok, zöldtetők és zöld állampolgárok. Most meg odakint 40 fok van, azért gondoltam, hogy ez a beszélgetés most nagyon aktuális kell, hogy legyen.
Igen, szervusz András, meg szép délutánt mindenkinek. Hát igen, sajnos a cikk, vagy legalábbis a beszélgetés az mindenképpen aktuális ebben a hőhullámban, amit itt élünk. Ugye a cikk azt próbálja meg körbejárni részben Pataki Rita építészmérnökkel, hogy a zöld tetők, amelyet talán jobban ismerünk, vagy úgy talán jobban a látókörünkben van, a zöld homlokzatok, amiket ugye régről ismerünk, de kb. Elfelejtettük, legalábbis itt Magyarországon, meg úgy általában a lakosság, meg a kertekben hogyan lehet zöldíteni, mert hát erre ugye nagy szükség van, főleg ilyen változó klímában, amit élünk, ami ugye a városokban sokkal erősebben érezteti a hatását, hiszen itt a nagy hő tehetetlenségű városi környezet, tehát a betonok, a kövek, a téglák, ezek ugye felmelegednek, és aztán este meg még csak nyomják ki a meleget, mint ahogy azt tapasztaljuk. Ebben ugye kulcsfontosságú lenne a zöldítés, és hát nagyon sok város ezerre próbálja ezeket a felületeket zöldíteni, azaz zöld infrastruktúrát elhelyezni. Ugye ez alapvetően nyilván fákat, parkokat, vízfelületeket jelent, de nagyon sok helyen ez ugye nem lehetséges, hogy nincs rá fizikailag hely, ezért jönnek képbe többek között, nem csak ezért, a zöld homlokzatok, meg a zöldtetők.
Igen, és én néztem a cikk címét, hogy zöld homlokzatok, zöldtetők, zöld állampolgárok. Azt gondoltam, hogy van ebben valamiféle kronológia is, vagy egyfajta ilyen törzsfejlődés, mert hogy a homlokzatok, ahogy utaltál is rá, azok velünk vannak még, meg ismerjük őket. A zöldtető az talán 10-20 éve egyáltalán került be valamilyen módon a köztudatba. Hát, hogy zöld állampolgára hogy válhat valaki, az a cikk végére azért kiderülhet valamilyen módon. Mindenképpen majd mesélj nekem, légy szíves, meg nekünk a malmői mosás kultúráról, mert én csak azt írtam föl magamnak ide a papíromra, hogy mosás malmő atyaég, ilyen is van, ide is el lehet jutni. De kezdjük azzal, hogy a homlokzatok, ugye azok régen velünk vannak, most meg azt mondod, már nem divatosak. Én nekem rögtön az jutott eszembe, hogy nyilván azért, mert mindenki félti az épületének a falát, a homlokzatát, a tűzfalát. Nekem is családi házam van, és tudom, hogy a repkénnyel hogy játszadozom. Ha egyszer kinő, az gyönyörű, de ha egyszer lejön onnan, leszárad, akkor nagyon csúny, azt nem lehet eltüntetni a nyomát. Holott egyébként szigetel, holott egyébként nagyon jót tesz a környezetnek, meg nekem is. Valahogy talán ez lehet az oka, ugye, hogy valahogy kiszerettünk ebből a dologból.
Hát én meglepő módon nagyon jó és viszonylag sok képet találtam a Fortepan archívumában arról, amit ugye a szakemberek állítanak, hogy régen ez igenis bevett szokás volt vadszőlővel vagy borostyánnal befuttatni a falakat, és hát van is pár kép erről, illetve Budapesten is található erről, viszont egyébként nem csak magyar sajátosság ez, hogy ezzel kapcsolatban sok tévhit terjeng. Elsősorban ugye az, hogy hát igen, valamelyik növény lebontja a vakolatot. Erre egyébként a szakemberek egyöntetően állítják, hogyha a vakolat megfelelő, tehát nem egy nagyon régi házról van szó, akkor ez egyáltalán nincs így még a borostyán esetében sem. Viszont manapság nagyon sok helyütt látni Európában ilyen nagyon egyszerű húzalokat a ház homlokzata előtt 20 cm-rel kifeszítve, és akkor ugye arra futtatják fel.
Mint a babot a kiskertben, nem?
Mint a babot a kiskertben, mert hogy ugye ez pont egyrészt ugye a házat, tehát a lakóteret is fűti, ugyanakkor pont az utcafronton fejti ki a hatását, és azt fűti, és nem a ház fölött fűti a levegő réteget, mint a zöldtető. És hát ugyanakkor védi a házfalat az UV-sugárzástól, megfogja a csapadékot, mert ugye ez is nagyon fontos, hogy például a malmői példában ez mondjuk kevésbé az inkább a zöldtető esetében igaz, hogy a csapadékvíz egy jelentős részét képes megfogni. És hát vannak ugye olyan tévhitek is, hogy hát bemásznak az állatok az ablakon, meg rovarok. Hát ez ugye egyrészt érinti azt a természettel való kapcsolatunkat, tehát hogy nyilván egy virágzó, mondjuk borostyán, az pont a késői, vagy a őszi időszakban, az akkor nyílik, akkor virágzik, és hát nyilván vonza, de hát máshogy is beretülnek a szem azért ezek, meg hát egy rossz infrastruktúrájú házban azért a csatornarendszerből más típusú, kevésbé barátságos jószágok is be tudnak jönni. Tehát ez mennyire így van, hogy például Bécs, amit ugye rendre szokás a világ egyik legélhetőbb városának titulálni, és hát a klímája nagyon messze azért nincsen Budapestétől. Ott például most pont az önkormányzat ezeket a zöld falakat, akár hagyományos kúszónövényeket próbálja propagálni, és tanácsadó hálózattal segíteni a lakosságot, hogy ezeket a tévhiteket szerte foszlassa.
És hát pénzt is adnak hozzá, az egy másik példa volt, nem tudom már hol 60% vagy 100%, ugye akkor, hogyha te ilyen kombinált zöld megoldást használsz, akár tetővel, akár homlokzattal, víztárolóval valamilyen módon. Tehát ebbe pénzt is fektetnek városok már.
Sok város próbálkozik mindenféle konstrukcióval, hogy ezek így, tehát hogy a lakosok, vagy hát a tulajdonosok ezeket alkalmazzák, mert hogy tényleg a városi klímát, ezt a városi hősziget hatást, hogy a város ugye melegebb, mint a környezete, adott esetben sok-sok fokkal, ez tényleg jelentős mértékben képes üteni. Vagy hát mérsékelni, inkább így mondom.
Semmiképpen ne felejtsük el ezt a malmői példát, mert ez nekem annyira tetszett, hogy mosnak az emberek, és hogyan állnak be a sorba egy közös cél érdekében, ez valami fantasztikus.
Hát Malmö egyébként egy kicsit, ő azért van benne a cikkben, mert ott Malmönek az egyik városrésze Augustenborg, ahol az önkormányzat, ez azért fontos megjegyezni, egy zömében, de tényleg 90% fölötti arányban önkormányzat által tulajdonolt lakásállományú részen kialakított mindenféle zöld megoldásokat. Ez itt alapvetően a iszonyú özönvizek megfékezéséről szólt. Itt ez elég nagy probléma Európa ezen táján. Viszont kialakította az egyik önkormányzati telephelyen egy óriási, akkoriban, amikor épült a legnagyobb ilyen zöldtető telephelyet kvázi, ahol mindenféle extenzív zöldtetőket lehetett a vállalkozók révén megismerni, hogy kaptak magyarázatot, és hát lehetett vásárolni is. Ugye extenzív zöldtető az, ami zömében, vagy hát lágyszárú növényekből áll, tehát alapvetően pozsgás növényekből. Viszont ez a Augustenborg arról is híres, hogy kiépítettek egy, tehát hogy helyi csapadékvizet megfogó csatornahálózatot, esőkert hálózatot, és mindenféle kis városi vízfelületeket, ami megfogja ezt a csapadékvizet. És hát a legnagyobb esőzések esetén pedig a városi park, ebben a városrészben az tóvá alakul, amik már nem szikkad a víz. Tehát ugye itt az alapvető kérdés, hogy például meg tudjuk-e ilyen szinten fogni a csapadékot, hiszen az komoly problémát tud okozni szintén a városi infrastruktúrában, tehát hogy ez nem egy ilyen zöld gondolat alapvetően, hanem tényleg a csatornahálózat védelme itt az elsődleges kérdés. És hát miután ez egy önkormányzati tulajdonú lakásállomány, ezért az önkormányzat még azt is megtette, hogy Svédországban, vagy legalábbis ezen a részen nem egyéni mosás van, hanem úgynevezett mosókonyhák vannak mindenhol, tehát közös mosógépet használnak az egy lépcsőházban, vagy az egy házban lakók, és ezért ott azt kérik, hogy adják hozzá biológiai lebomló, ökológiailag hasznosítható mosószert, hogy csak azt szabad használni, mert hogy ez a szürke víz is ki van vezetve a rendszerbe.
És újra hasznosítható.
Egy gyökérzónás medencében van, és akkor régen ki lehet vezetni, mert nem tartalmaz káros anyagokat. Ez is ott egy kísérlet, tehát nyilván nem egész Svédország így működik, sőt, még olyan is van, hogy egy nagyobb, azt hiszem 10 emeletes házban hatalmas erkélyek vannak, ez direkt így épült, és hogy például kötelezővé teszik az ottani bérlőknek az erkélynek a bezöldítését, tehát hogy neveljenek zöldségeket, dísznövényeket, akármit, de muszáj zöldíteni. Hiszen ugye az erkély is, mi lakásunkban is ez a legnagyobb probléma, az ugye egy hőhídként tud funkcionálni, és bevezeti a meleget, meg hát úgy általában ilyen zöldítési szempontok szerint ők itt ezt próbálják csinálni, de hát itt ez egy olyan lap, tehát hogy ez például egy olyan ház ott Malmöben, ahol én nem is tudom hány, több tucat lakásra van, az hiszen nagyon-nagyon kevés parkolóhely kialakítva, tehát hogy ez az egész be van ágyazva egy ilyen integrált folyamatban.
Hát ezektől még messze vagyunk itt, mi a budapesti, meg a hazai mélegelőkkel, meg az ezzel kiváltott, vagy erről szóló vitákkal, meg sok minden más, hogy itt harcolnak a különböző nézőpontok e tekintetben, meg sok más tekintetben is. Egy biztos, és ez, aki alaposan végigolvassa a Földgömb magazinban a cikkedet, vagy cikketeket, meg a képeket végignézi, hogy itt hatalmas puffer van még zöldtetők, zöld falak esetében, mert az mindenkinek elviselhetetlen, ezért, hogy most 40 fokba beszélgetünk, hogy itt ilyen városi hőszigetek, meg hőhullámok vannak, és mindenki úgy rácsodálkozik, mikor elmegy egy ilyen árnyas zöld területre, hogy ott 10 fokkal mindjárt hűvösebb, van egész más a páratartalom, micsoda jó, de azért tenni ezért nagyon keveset teszünk, most magamra is gondolok, pedig nekem családi házam van és az agglomerációban, de mondom, a repkényügyben azt értem a plusz-minusz véleményeket. Szóval nagyon sok lehetőség van, még puffer van, még függőlegesen meg a tetőköt. Ahogy írjátok az IKEA-s példát is egyébként, én nem arra lakom, meg nem néztem még a tetejét, de ez is nagyon izgalmas, aki nem ismeri, annak talán egy percben érdemes elmondanod, hogy ez milyen fantasztikus dolog, hogy nem kell locsolni, nem is locsolható a tetején ez az élővilág, ez a zöld tető, de mégis meg tud maradni, és hát az is egy óriási dolog, hatalmas felület.
Hát igen, az zöldtetők kapcsán ugye az a legfontosabb állítás, hogy például ez az extenzív zöldtető, amit egy 5-10 centis ültető közepén már lehet telepíteni, az is a csapadékvíznek a hát több szám szerepel, de a jelentős részét 60-70-80%-át képes megfogni. Ugye nagyon jótékonyan szigetelünk, és ezért hűti az alatta lévő épületet is, és hát nyilván egyébként jó a beporzóknak is. Tele Magyarországon van a leghíresebb példa az Őrsvezértéren található IKEA, ahol amikor bővítették az IKEA-t a 2000-es évek elején, akkor ott elbontottak zöld felületeket, és ezért az áruház vállalta, hogy a zöld tetőt épít az egyébként óriási tetőfelületen. Ők akkor egy úgynevezett intenzív zöld tetőt építettek. Az intenzív zöld tető egy sokkal masszívabb ültetőközeggel, tehát egy vastagabb ültetőközegbe cserjék és fák is találhatók ezen. Ez egy fontos tényező, mert úgy tűnik egyébként, hogy jobbnak tűnne, hiszen fák és cserjék is vannak, de általában ennek a kivitelezési költsége, meg hát a főleg a fenntartás is óriási energiabefektetést igényel, ezért általában inkább az extenzív zöldtetőket tartják jobbnak. Viszont például ezeken a mondjuk ilyen hőhullámos kelet-közép-európai klímán azért az extenzív zöldtetők ki is tudnak száradni, és nyáron nem feltétlenül a legszebb módját, vagy hát arcát mutatják. Ami az IKEA-n van, az egy úgynevezett ilyen vadvirágos rét, ami biodivers zöldtető, tehát szintén lágyszerűekből, de azért ilyen fűfélékből áll inkább, és hát tényleg az annyira szép lett, hogy megjelentek ott akkor esetben még védett fajok is, és tényleg rengeteg beporzó is használja, miközben tényleg tudtam, hogy legalábbis nem locsolják semmilyen szinten, és nem nincs is rá infrastruktúra, tehát nem is lehet locsolni. Az biztos, hogy ez most nagyon terjed, tehát hogy ilyen hatalmas felületű tetőkön Nyugat-Európában sok ilyen extenzív, vagy ilyen biodivers zöldtetőt lehet látni. Hát ennek is a nagy kérdése igazából az, hogy ez tök jó, meg ez nagyon jó, hogy az önkormányzatok adott esetben támogatják. Ugye meglév, tehát Magyarországon van egy-két önkormányzat, aki ezt már elkezdte követelni, tehát hogy szabályozni, hogy új építésű lapos tetőknél ezt kötelező használni. Hát itt is inkább az extenzív lenne a cél, viszont az is igaz, hogy egy konkrét példát mondjak, hogy fut egy pályázat a hegyvidéki önkormányzatnál, ahol a lakosokat, tehát bérháza, lapos tetejű bérházakba próbálnak zöldtetőt kialakítani, és hát még sem olyan könnyű ez a dolog, mert hogy azért amikor egy ilyen elkészül, akkor érdemes a szigetelést alatt rendbe rakni. Az meg például pont egy ilyen sok évtizedes lakásállományban lehet, hogy rossz már, és ezt ugyanakkor meg a lakók, azt már a pályázat nem tudnák kifizetni, a lakók nem akarják kifizetni, és akkor nem érdemes zöldtetőt sem.
Igen, meg az eszembe jut ugyanúgy, mint az oldalfalaknál, hogy a tetőre is azt gondolom edukáció, mert sokan gondolhatják azt, és talán jogosan is, már rossz állapotot, akkor valóban, hogy nem való rá, de hogy írjátok, és nyilván ezt azért kutatták már, tehát egy zöldtető után tovább él a tető, tehát egyszerűen az élet tartamát hosszabbítja meg, tehát egyfajta befektetés is lehet, ha minden jól van megcsinálva, tehát ez mondjuk alapvetés, és nincs kilopva a fele az anyagból.
Hát igen, és ezért lenne fontos, amit mondta, az edukáció, ami jelen esetben leginkább az, hogy mindenféle lakossági programokkal, támogatással az önkormányzatok próbálják elérni, hogy ezek megépüljenek.
Meg hát szabályozás is kell, ugye? A végén szabályozás is kell, mert valamilyen módon ebből a komfortzónából, hogy kilépjünk, közös érdek, ahhoz valamiféle nyomás is kell, bármilyen rosszul hangzik ez. De hát az osztrák, a svéd, meg az összes példa, amit sorolsz, az nagyjából az így működik. Ösztönzés és egyfajta szabályozás is.
Így van, ez kikerülhetetlen. És hát ugye Budapest azért is emblematikus, mert ugyan a külvárosi területek nagyon jól állnak zöld felületekkel, de a belvárosban azért mindenféle európai megvilág standardek alatt van bőven egy főre jutó zöld felületek aránya, tehát kifejezetten jelentő kevés a zöld, és ezért nagyon jó lenne. De hát persze pont ezeket a belvárosi bérházakat, ugyanott a zöldtetőt kialakítani,
nem jó szóval.
Nagyon lehet. A zöld falak kialakításánál meg ugye van egy ilyen alapvető kérdés, hogy a tűzfalakat ugye abban óriási potenciál van, óriási tényleg, csak hát az ugye pont nem az négy.
Kifizesse a révészt.
Igen. Vagy hát persze egy borostyánnal befuttatni, az kvázi nem kerül pénzbe, csak hát lehet, hogy azok meg régiek. Tehát, hogy itt egy csomó technikai kérdés felmerül ismét, hogy ezek a szalak ezt mennyire bírják. Szóval igen, tehát hogy olyan egyszerűnek tűnik ez a kérdés is, de hát mégsem az alapvetően.
Ezért jó az írásotok, és nagyon szépen köszönöm meg a képeket is, mert elgondolkoztat mindenképpen pro és kontra. Zöld homlokzatok, zöld tetők, zöld állampolgárok, Szigeti Ferenc Alberttel beszélgettem, aki geográfus, település és területfejlesztő, és a legfrissebb Földgömb magazint ütöttük föl. Nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést, és jó hűsölést a zöldben.
Én is, és szép délután mindenkinek.
Monitor délután. Magazin műsor a 94.2.